Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a hétvégi menetrendben. Egy trauma napló következik, amelyből egy különleges női sors rajzolódik ki Zoltán Tamás regényében. Olá Andrea interjúja.
Anyának nem volt ideje szeretni, nagymama nem mert, te pedig csak így voltál képes. Ez Helga leltára azokról, akiket valaha is közel érezhetett magához. Zoltán Tamás regényének hőse azt gondolhatta, az élete révbe ért van, jó munkája, pazarháza és igazán vonzó párja, aki menő ügyvéd. Aztán egy reggel a kórházban ébred, és amikor végre hazatérhet az otthonába, ahol 92 pár tűsarkú és több száz köbméternyi nyomasztó emlék várja, magára zárja az ajtót, és hagyja, hogy egyre mélyebbre sodorják a gondolatai. Gyerekkora és a közelmúlt árnyai közt bolyong, és hosszú ideig képtelen elhagyni a lakást. Zoltán Tamással beszélgetünk most, akiről megtudtam, hogy terapeuta, ezért próbálok számos a regényben megjelenő jelenség probléma mögé nézni. Például természetesen érdekel, mi az oka annak, hogy egy női hang beszél végig a könyvében.
Tulajdonképpen ez a regény egy traumanapló. Maga a főszereplő, bizonyos Kumvári Helga meséli el az ő történetét. Egyrészt egy évet, ami vele történik egy bizonyos baleset után, másrészt visszaemlékszik az ő gyerekkorára is. Miért az ő szemszögéből? Azt gondoltam, hogy így a leghitelesebb. Tehát az ő gondolatait ő tudja talán legjobban elmesélni, másrészt itt azért ő hosszan bezárva él ebben a házban, és egy ideig nem is megy be hozzá senki. Tehát nincs egy külső mesélő, aki el tudná ezt mondani. Ezt megkaptam már az elején, hogy hogyan tudok én női aggyal gondolkodni.
Miért érdekes? Engem inkább azt foglalkoztat, mert sok-sok íróval találkoztam, akinek nagyon izgalmas női hangként megszólalni a saját könyvében, de hogy téged mi foglalkoztatott ebben, engem az érdekel.
Hát azért 20x éve terapeutaként, főként nők ülnek velem szemközt a kanapén, tehát az ő történeteiket hallgatom, mert Magyarországon főként a hölgyek szeretnek terápiára járni. Nem volt bennem semmilyen kihívás, hogy én szeretnék női aggyal gondolkodva megírni egy regényt, ugye ennek van egy múltja Magyarországon, akár Parti Nagyra gondolok, aki írt egy komplett regényt, ráadásul álnéven is, de sorolhatnám Eszterházit is például. Szóval semmi ilyesmi nem volt bennem, én úgy gondoltam, hogy ez a sztorihoz az illene, hogyha maga Helga mesélné el az ő történetét.
Ez a lány a szeretetet nem nagyon ismeri, vagy hát azt a szeretetet, ami az embert gazdagítja, vagy ami segít az életben eligazodni. Sem az anyja, sem a nagyanyja nem volt olyan, akitől ezt megtanulhatta volna, és ezért érdekes egyébként, hogy ő hogyan működik a kapcsolataiban, majd erről beszéljünk, de engem nagyon elgondolkodtatott, hogy vajon mi mindent hozunk Magyarországon az előző generációkból. Szóval hogy ezt én nagyon tipikusnak éreztem a nagymamát is, ezt a vidéki nagymamát a mély vallásosságával, és ezt az anyát is, aki dolgozott, robotolt, férni nélkül, stb. Mesél róluk.
Ha megnézed ezt a regényt, itt 7 nő igazából a főszereplő, akik a fókuszban állnak. Van, aki csak egy-egy jelenet erejéig tűnik fel, és igazából mind a 7 nő áldozati mintázatban vergődik, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. Van, akinek van arra lehetősége, hogy kitörjön ebből a kalitkából, ugye a borítón is egy kalitka látható, vagy madárkalitka. Van, aki saját magát zárja be, van, aki ott tök jól érzi magát, és erre berendezkedik, számára ez komfortos. Ugye van egy Gabi nevű szereplő, most nem spoilerezünk, de ő ebben tök jól érzi magát, hogy neki igazából nincs saját élete, ő mindig valakiért dolgozik, valakiért aggódik, valakit kiszolgál, tehát ő ez a fajta áldozat. Igen, hát mindannyian hozunk magunkkal csomagokat a családi mintázatok kapcsán. Az, hogy itt ez mennyire tipikusan magyar regény, vagy mennyire nem, érdekes, most Angliában élő ismerőseim olvasták el, szó volt arról, hogy esetleg ott lefordítják, és azt mondták, hogy igazából, hogyha kiszednénk belőle a neveket, tehát hogyha a keresztneveket angol nevekre cserélnénk, akkor abszolút megállja a helyét, hiszen itt ugye, ahol a nagymama él, ez egy pici borsodi falu, szándékosan nem neveztem néven, nem létező, tehát ez egy tök fiktív falu. Többen kérdezték már, hogy hol van ez a falu? Hát nincs ilyen falu, ez bármelyik vidéki falu lehet. Tehát, hogy ez akár Angliában is megtörténhetne, ennek a bizonyos nagymamának, ugye ő túlélte a második világháborút, van benne egy jelenet, amiről lehet, hogy majd egy kis easter egget elárulok itt a végén. Tehát, hogy ő szinte mindenkit elveszített, aki közel állt hozzá, és ettől megkérgesedett a lelke, és már nem mer szeretni. Tehát, amikor Helga 15 évesen belép az ő életébe, nem meri szeretni, mert abban van, hogy mindenkit elveszít, akit szeret. egyetlen egy dologba tud kapaszkodni, az az istenhit. Tehát ettől van, hogy ő folyamatosan a templomban üldögél, de közben meg látod, azért a szellemekben is tud hinni.
Milyen babonás egyrészt, másrészt meg azért a viselkedése, vagy ahogyan tudja bántani Helgát, azért az nem egy jó lélekre van.
De ez is tud jellemző lenni, hogyha valakinek ennyire, megint ezt a kifejezést használom, hogy megkérgesedik a lelke, akkor azt bántani kezdi, aki közel áll hozzá, mm. és akinek a tekintetében akár szeretetet is lát. És itt is a nagymama ugye akár egy fakanállal képes oda csapni, és az ő lánya, aki Helga anyukája, akinek nem véletlenül nincs kereszt a neve ebben a sztoriban, de nagymamának sincs, mert hogy ő az anya. Hát ő is túl van egy váláson, és igazából ő sem akar ragaszkodni már senkihez. Ez a manapság is van.
És ő is elég hamar kikerül Helga életéből, de uh-huh. azért kell a nagymamához költözni. Azért az egy nagyon komoly kulturális sok, ahogy Helgának Budapestről abba a pici faluba kell költöznie, ahol maximum postás kisasszony lehet.
Ez a kislány ugye a Király utcában nőtt föl Budapest belvárosában, és hiába nem éltek nagy társasági életet, tehát ők nem egy ilyen dúsgazdag család, de hát amit az ő gyerekkorában látunk, az, hogy anyukával kimegy a Ligetbe akár, tehát, hogy ő budapesti, sosem volt például templomban azelőtt. Nem látta azt, hogy amit ők vasárnap majd megesznek mondjuk csirkepörköltként, hát az állat előtte futkos az udvarban, és egy jó irányzott torokvágás következtében köt majd ki az asztalon, és ettől persze, hogy sokkot kap. Számára az is furcsa, hogy ott az emberek, a szomszédok jönnek-mennek, mindenki tud mindenről, hát a Király utcában azt se tudja, hogy ki az ő szomszédja. Persze, hogy ez olyan, mintha a téged vagy engem egy másik bolygóra áttennénk. És egy 15 éves kislány, főleg úgy, hogy előtte őt egy elég komoly trauma éri, kiszakítva egy olyan idős asszonnyal kerül egy fedél alá, akit előtte nagyon ritkán látott. Tehát nem is volt köztük igazi kapcsolat. Ami álmai lennének, egy 15 éves kislány tele van álmokkal meg vágyakkal, az egy ilyen vágással, egy ollóvágással így hirtelen megszűnik, és azzal szembesül, hogy hát akkor ő ott majd a postás legény felesége lesz, meg elmehet egy postára dolgozni, igen. És mindehez még mindig csak 15 éves. És emellett ez is egy ilyen kettősség ebben a regényben, hogy a nagymama egyrészt szinte már felnőttként kezeli őt, tehát már beszél arról, hogy kihez kell majd feleségül mennie, de közben meg mesekönyveket ad a kezébe. Tehát, hogy fogalma nincs arról, hogy a 15 éves lányban mi zajlik le, nem engedi őt akár moziba, vagy bárhova. És hogy például gimnáziumba sem engedi, hanem ott egy helyi postás szakközépiskolába kell majd járni ennek a lánykának. Most elég sok spoilert elárultam.
Nem, tulajdonképpen ez elég hamar kiderül, uh-huh. és ezért gondoltam, hogy itt kezdjük, mert maga a regény úgy kezdődik, hogy Helga felébred egy baleset után.
Január 1-én
fölébred, és fogalma nincs, hogy mi történt, és azt megtudjuk róla, hogy ő egy nagyon jól szituált nő, akinek úgy egyébként eddig sinem volt az élete, utazgatott, szóval, hogy egy ilyen fényűző életet élt, és azért gondoltam,
nem
hogy kezdjük
itt. Nem feltétlenül a saját erejéből.
Az aztán kiderül, igen. De azért mégiscsak eljutott idáig. Nagyon uh-huh. nagy a különbség, amilyen gyerekkora volt, és ahova végül is bizonyos szempontból saját erejéből is eljutott.
Igen. Ez is szándékos volt, hogy a kis borsodi faluból, ahol ő maximum a, nem tudom, tölgyfa tetejére tudott elmenekülni, hogyha egyedül akart lenni, eljutott 36 éves, amikor találkozunk vele ebben a regényben, a baleset idején 36 éves, és akkor Solymáron él egy luxus hatalmas házban. Csak hát itt ugye az a kérdés, hogy, és ez sem spoiler, hiszen az első oldalon kiderül, hogy eredetileg ketten ültek abban az autóban szilveszter éjszaka, az ő párjával, de hát csak ő fekszik a kórházban, mert ugye a párja ott maradt, ebben a balesetben meghalt. És hát itt az első kérdés, hogy vajon egy ilyen nőt, ez is publikus, hogy ő egy trendi lakberendező lett Budapesten, hogy egy ennyire sikeres, trendi csajt, hogy lehet, hogy azok alatt, a napok alatt, amíg ő a kórházban fekszik, és nem igazán tud megmozdulni sem, ráadásul egy olyan mondatra ébredt fel, hogy az amputáció sikerült, hogy lehet az, hogy őt senki sem keresi, senki sem látogatja meg a kórházban, senki sem hívja telefonon, hogy ez vajon mitől van. És szerintem innen indult be az olvasókban is a már akik eddig elolvasták a kérdés, hogy hát itt akkor valamit nem jól csinált ez a nő. Miért van az, hogyha ő ennyire sikeres, és tök boldogan él a párjával, akkor ott valami mégiscsak erre a címre utalhat, hogy ő lehet, hogy szerethetetlen?
Vagy hogy nincs szüksége senkire. Ugye erről is érdemes beszélni, hogy ő megszokta igazából, hogy a saját maga kell, hogy boldoguljon, és azt gondolja, hogy ebben neki nem is lehet segítsége.
Hát hiszen ezt kimondja az ő saját hangképző szerveivel, szájával, hogy aki nem tanult meg szeretni, az nem hiszi el magáról, hogy ő szerethető. Tehát neki van egy társasága, de ez kiderül hamar a regényből, hogy ez az ő párjának, Ivánnak a társasága, aki az egyik legnagyobb ügyvéd ma Magyarországon, vagy Budapesten, és az Iván barátai, kollégái, azoknak a oldalbordáik, a feleségek, akikkel Helga tartja a kapcsolatot, és csak egy bejárónő van, akit rajtuk kívül lát, illetve azok az emberek, akiknek az ingatlanokat, mint lakberendező, felújítja, átalakítja, de azokból nem alakul ki barátság.
De mindenkivel csak felszínes kapcsolata van, és rokonai meg nincsenek. Találkoztál már olyan emberrel, aki ennyire magányos? Vagy ennyire egyedül él? Nem biztos, hogy magányos, mert Helga
mondani,
nem
hogy,
feltétlenül érzi ezt.
Hogy biztos, hogy magányos? Nem magányos. Figyelj, ő elfoglalja magát, ő jár, nem tudom. Úszni, jogázni, nem, hiszen az pont nem az ő hobbi, hanem az egyik ügyvédfeleség rángatja el oda, de szerintem ő nem magányos. Egyrészt elképesztő módon szereti az ő párját, Ivánt. És hát elfoglalja magát, hiszen dolgozik folyamatosan. Amellett, hogy ő lakberendező, de ő a környező országokból gyűjti be a bútorokat. Tehát ez a mániája, hogy elutazik akár Londonba egy kilincs miatt, vagy Hollandiába egy tapéta miatt. Tehát ő ugye el van az életben, ő nem magányos szerintem. Arra a kérdésre, hogy találkoztam már ilyen emberrel, igen, és az a furi, hogy azt gondolnánk, hogy ez a 70 pluszosokra jellemző, akik mellől már meghaltak a társak. De közben meg azt látom, hogy egyre többen akár ilyen 40 év körül is már, pont azért, mert nem akarnak sérülni, mert annyi tüske meg lövés érte a lelküket, hogy egyszerűen komfortossá teszik az életüket azzal, hogy a munkájuk ráadásul az internet világában sosem vagy egyedül. Tehát fölmész bármelyik közösségi oldalra, Instagram például, tehát ha te ott van egy profilod és követsz 200 embert, akkor már nem vagy egyedül, hiszen azt érzed, hogy ők a te barátaid. Ez itt ugye becsapós.
Helga számára lényegében, amikor egyedül marad, tehát föl kell épülnie a gyászból, a balesetből, meg abból, hogy most találkozik saját magával, és nincs ott senki. Szóval, hogy úgy tűnik, hogy korábban neki ez föl sem erült, hogy igazából nincsen valódi kapcsolat az Ivánon kívül.
Hát Andi, ha látod, ugye ez egy monológ, de ő végig Ivánhoz beszél, tehát neki meséli el, hogy most nem tudok felkelni az ágyból, vagy most két lépéssel tovább jutottam már, tehát ő végig abban él, hogy az ő társa Iván ott van mellette. Most nem véletlenül nem azt az kifejezést használom, hogy férje, mert ennek fontossága lesz, hogy ők nem házasodtak össze tulajdonképpen. Valamiért, ki tudja miért. Szóval, hogy végig Ivánhoz beszél, és neki most sincs arra ingerenciája, hogy ő nyisson az emberek felé. Hát látod, hogy ő magától senkit sem hív fel. Megnézi, hogy a Facebookon valaki írta neki, nem írt senki, néha megjelenik nála ez a bizonyos bejárónő, akivel nem egy baráti viszony van köztük, egy nála, nem tudom, 15-tel idősebb erdélyi asszony jön, megy ott ebben a luxusházban, tehát hogy én nem gondolom, hogy Helgának igénye van arra, hogy legyenek körülötte emberek, másrészt ő továbbra is Ivánnal kell, és Ivánnal fekszik, aki közben fejben már nem él. Persze, persze.
Eszedbe jutott, miközben írtad, hogy milyen érdekes a kontraszt, hogy itt a nagyváros közepén luxus életet él, és hogyha mondjuk vidéken marad, és a postás Lali felesége lesz, akkor rengeteg mindenki megkérdezi, hogy mi baja van.
Teljesen más élet lett volna, de hát Helga nem vágyott arra a vidéki létre. Hát hiszen az ő gyökerei azok valahogy a Király utcához kötötték. És ez a ház, ahova ő bezáródik, pont egy évetől elállt ez a napló, ugye január 1-től január 5-ig, hogy ő ott nem jut el a Király utcáig, hát hiszen Solymáron egy luxus házban él, ahol van egy hatalmas virágos kertje, de csak az ablakon keresztül látja. Tehát az ő hobbija, ez is hamar kiderül, a virágos kert. Hogy ő egy vagyont költ arra, hogy abban a kertben milyen rózsák, milyen növények vannak, és hát egy éven keresztül ő most onnan nézi az ablakból, hogy hát nem tudok kimenni.
Mennyire pontos az, ahogyan leírtad ezt a pánik betegséget, ami erőt vesz rajta?
Én azt gondolom, hogy erre nagyon odafigyeltem, hogy hiteles legyen maga a tünetek is. Hát ezek tipikusak persze, hát ilyet azért sokat láttam az elmúlt 20 év alatt, hogy milyen szinten tud leépülni az ember. Az elárulható, hogy ő is belecsúszik egy függőségbe, mivel nem tud kilépni a házból, ugye az interneten kezd rendelni teljesen haszontalan vackokat, És arra is odafigyeltem, hogy ne legyen ilyen meseszerű, hogy egy csettintésre ő majd kijut ebből a házból, vagy az is érdekes lehet, ahogy a kommunikációja változik. Tehát ahogy egyre inkább bezárja magát az elméjébe, hiába jelenik meg ez a bizonyos házvezetőnő, vele is egyre keményebben kezd beszélni, hiszen megint előjön az a fajta mintázat, amit a nagymamától hozott, hogy megjelenik a házvezetőnő, és megkérdezi, hogy és Helgám, hogy van? És hát ez úgy tud visszacsattanni, hogy ő nem akar ott tartozni senkihez, vagy amikor megjelenik ott majd valaki ebben a házban, akkor sem nem akar ő elköteleződni senkihez, barátilag sem. Tőlem sokan azt várták, hogy én majd egy úgynevezett szakkönyvet írok, és úgy gondolták, hogy az én főszereplőm majd egy terapeutához jár, és ezt mutatom be, én ezt szándékosan szerettem volna elkerülni.
Hiszen lepatintja a terapeutát.
Hiszen, figyelj, ez egyrészt egy gyász folyamat, és az azzal indul, hogy tagadásban van az elme. És amikor megjelenik egy ilyen trauma, akkor is először tagadásban vagyunk, vagy azt mondjuk, hogy nincsen probléma, én majd ezt egyedül megoldom, vagy nem akarok segítséget kérni. És hát ő még azzal se nézett szembe, hogy az ő párja meghalt, hát hiszen továbbra is vele beszélget. Szándékosan kerültem minden szakkifejezést, hogy ne az legyen, hogy az olvasó közben ez megállítja, zavarja, és akkor a Google keresőben rákeres, hogy nem tudom, mit jelent maga a bipoláris depresszió kifejezés, mert maga a főszereplő meséli el, aki ezekről nem tudhat. Természetesen ő is belecsúszik abba a hibába, sokan belecsúsznak. Most a hibát azt idézőjelben mondom, hogy az interneten keresünk megoldásokat a különböző tüneteinkre. Másrészt ugye neki egy fizikai tünete is van, hát hiszen ebben a balesetben ő megsérült. Úgyhogy azt gondolom, hogy vagy ebbe eddig még senki nem kötött bele, hogy ez a mondjuk gyógyulási folyamatnak ez nem elég hiteles.
Én nem ismerem szerencsére ezeket a rohamokat, nem tudom milyenek, de nagyon átélhető. És ugye újra és újra erőt vesz rajta ez a roham, és meg egy kívülálló számára sem válik mondjuk monotonná. Tehát, hogy ez mindig valahogy másként jelentkezik.
Pánikbetegségben pont az a rohadt dolog, hogy mindig megújul, és mindig máshogy. Most ez egy infóval több, én azért éveken keresztül voltam pánikbeteg, olyan rohamokkal, hogy a falatta a másikat, de ugye mindig tudatosítottam magamban, hogy ez a tünet, ez a pánik. Bevittek hirtelen a kórházba, hogy akkor szívinfarktusom volt, és mondtam, hogy nem volt infarktusom, ez pánikroham. Ezt egy idő után aggyal én fölül tudom írni, majd megjelenik egy másik formában, tehát akkor ilyen, mintha agyvérzésed lenne, vagy egy ilyen fulladásos rohammal, vagy jön az a fajta, ami a főszereplőmnek van, amikor azt érzi, hogy nem tud kimozdulni abból a légtérből, amiben ő él, abból a házból, vagy abból a szobából akár, tehát hogy erre most itt zárójelben, hogy hát lehet, hogy az ételes, mert azért átéltem én néhány ilyet, de hát ezekben mind van megoldás, és mindegyiből ki lehet mászni, csak segítséget kell kérni. Tehát, hogy itt most nincs az, hogy Iván elviszi magával egy partira, vagy egy buliba, vagy elmennek hirtelen utazni, tehát ott neki csak annyi, hogy a maximum a WC-től a kanapéig tudja magát elvonszolni, és az interneten rendelget, és mindenféle filmeket néz a tévében. Tehát ez az élete, és esténként, amikor lefekszik, akkor jönnek ugye ezek az emlékek a gyerekkorából, meg akár a fiatal korából, tehát azért itt megismerjük benne az ő első fiúit, azokat az élményeket, hogy milyen pasasokkal hozta őt össze a sors, miért pont Iván mellett horgonyzott le.
Erről egyébként egy picit beszélhetnénk, és szintén nem spoilerezve, de hogy mit tudott Iván, ami miatt 9 évet leélt vele.
Ezt én nem tudom így megmondani, hogy azért én nem vagyok Helga, de szerintem az kiderül, hogy tehát lehet itt ezt azt mondani majd Ivánra, ahogy megismerkedünk vele, de én azt gondolom, hogy ő azért szereti a maga módján. Csak hát ugye megjelenik majd Iván anyukája is ebben a történetben, amiből talán elgondolkodik a kedves olvasó, hogy Iván sem véletlenül úgy reagál bizonyos helyzetekben, vagy nem tud kimondani szavakat, amit lehet, hogy egy másik férfi ki tudna, ha akarna, de hát neki is van egy hátizsákja, amiben ott van a múltja, meg a gyerekkora. Meg igazából tök kényelmes a Helgának. Ő nem egy számító csaj szerintem, de ő úgy el van, tehát hogy nem kell aggódnia, nem kell vergődnie, dolgozhat. Itt ugye egyetlen probléma van, hogy Iván mindenáron apává akar válni. És hát ezt valahogy a természet nem nagyon akarja megadni Helgának.
Igen, ez fontos ez a mondat, amit írsz, hogy mikor szülök gyereket neked.
Tudod, mi ennél még rosszabb? Amikor egy nagymama mondja azt a menyének, hogy mikor szülsz már nekem unokát. Ez pusztító lehet.
De végül is akkora konfliktus nem okozott, legalábbis látszólag nem okozott ez köztük Ivánnal. Nem?
Nem, hát Iván azért kivárta azt, hogy majd egyszer csak ő apává válik, másrészt Iván is reggeltől másnap hajnalig dolgozik, hát hiszen valamiből azt a ügyvédi irodát neki össze kellett hozni.
Zoltán Tamás terapeutával, íróval Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva még maradunk ennél a könyvnél, azonnal jövünk vissza.